A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autóvolán Kft. Autóvolán, a megbízható sofőriskola.
Perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. A Szent Anna tó és a Mohos tőzegláp Székelyföld turisztikai látványosságai turisták százezreit vonzák évente. Néhány évtizeddel ezelőtt hátizsákos turisták látogatták a térséget, mára a bakkancsos turizmust felváltotta a sokkal kényelmesebb autós turizmus, amihez a működtetőknek, tetszik nem tetszik, alkalmazkodniuk kell. Cél megtartani a térség vonzerejét, ugyanakkor megőrizni a természeti adottságokat. Mai meghívottam a Pro Szent Anna Egyesület vezetője, Dósa Elek Levente. Tiszteltel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlök minden kedves rádióhallgatót.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Ugye említettem, hogy bizony megváltozott a turisztikai szokásunk, úgymond járt fel gyerekkorában gyalog a Szent Anna-tóhoz. Melyik volt jobb érzés, gyalogolni, vagy most felautózni a Szent Anna-tóhoz?
A Szent Anna-tó gyerekkorom óta része az életemnek, ugyanis én Tusnádfürdői vagyok, Tusnádfürdőn nőttem fel, és Tusnádfürdői lakósként, főleg így már tinédzser korba, egy egyszerű döntés volt, hogy szaladjunk egyet a tóhoz, rendszerint, amikor már akkorák voltunk, egyet fürdeni. Menjünk egyet a tóhoz. Tehát gyakorlatilag ez volt a felállás, aztán utána a későbbiekben jött a 90-es években az Anna-Art és az Adhok Szent Anna-tavi fesztivál, a Szent Anna napok, ugye így hívták akkor. Nyilván akkor kizárólag gyalog jártunk fel, az egy másmilyen élmény volt gyalog felmenni, meg nyilván fiatal fejjel. Ma az egyedüli különbség az az, hogy sokkal kényelmesebb, sokkal könnyebben megközelíthető. Ha választanom kell, akkor értelemszerűen a megközelíthetőség szempontjából az autós a kényelmesebb, viszont hogyha az élményeket nézem, még mindig a gyalogos megközelítés, meg a gyalogos látogatás, gyalogos időtöltés az, amelyik kedvencem, meg közelebb áll hozzám, és ha a Szent Anna-tó szemszögéből nézem, akkor egyértelműen a bakkancsos megközelítés a...
Vannak ma még bakkancsos turisták Szent Anna-tónál?
Igen, meglepő módon viszonylag rendszeresen, nem sokan jönnek, főleg Tusnádfürdőről is, főként turisták. Térségünkben, úgy Hargita megyében, Kovászna megyében vannak ilyen túraszervező csoportok, gondolok például a Csíkiekére, vagy tudok Tusnádfürdői baráti társaságot, ami viszonylag rendszeresen bakkancsosan megközelíti a Szent Anna-tavat. Egyébként így, hogy turisták némelyik szállodából javasolják, hogy meg lehet Szent Anna-tavat gyalog is látogatni, és onnan helyjel közzel érkeznek gyalogosan is.
Mi az, ami egyedivé teszi a Szent Anna-tavat és a Mohos tőzeglápot Európában, vagy akár a nagyvilágban? Miért kell, hogy vigyázzunk rá?
Hát a Szent Anna-tó és a Mohos tőzegláp együtt, ugye, vagy ha úgy tetszik, a Csomád vulkánnak a kráterei, az egy kincs, az egy csoda. Rengeteg szempont van, amitől különleges a helyszín. Én most ugye az abszolút világon egyedülálló szempontból közelíteném meg is, mondanám el, hogy mitől kincs ez nekünk. Tehát kezdjük azt, hogy, vagy illetve megfordítanám, kezdeném a kisebbikről és fel a világszintű unikátumig. Ugye, ha azt nézzük, akkor a Csomád vulkán az a legfiatalabb vulkánja a Kárpát vonulatnak, a Hargita hegységnek az utolsó, mind mai napig aktív vulkán, ugye ez egy frissen publikált kutatásban jelenik meg, hogy a magmakamra a vulkán alatt az még nem szilárdult meg, és vannak jelek arra, hogy visz feltoluló friss magma van, magmakása állapotok uralkodnak ott, ami azt jelenti, hogy alkalomattán ki is tűrhet. Ezt gyorsan le is pontosítom, hogy egyáltalán nincs veszély, hogy kitűrne holnap, hónap után, 10 éven, 100 éven belül.
Ugye Európában több vulkán is kitűrt, az Etna többek között.
Igen, napokban. Tehát a vulkánok azok olyanok, amelyek aktívak, hogy időközönként eljön az a periódus, amikor a magmát kidobja magából, és láva formájában folyik, robban, pukkan, rotyog, pufog, attól függ, hogy milyen típusú. Ez nem esete a Szent Anatónál, vagy a Csomád vulkánnak, tehát nincsen semmiféle olyan jel, hogy ez most a közeljövőbe bekövetkezne. Alapvetően olvastam egy tanulmányban, hogy ha kellene valamit mondani róla, hogy mennyi esély van, hogy kitűrjön életünkben, az 1%, tehát gyakorlatilag elhanyagolható. Ez inkább tudományos tény. Viszont ugye az, hogy vulkán, ez már önmagában egy érdekes, különleges elemi erő. Továbbá nézzük azt, hogy ikerkráteres vulkán, ami már a kisebbik, ritkább kategóriába teszik a vulkánok között is. A fiatalabbi kráterben alakult ki 10 000 évvel ezelőtt a Szent Anatón, az idősebbi kráterben, ami 50 000 éves, található a Mohos-tőzegláp, ami ugyancsak egy krátertóból alakult ki. Amennyiben helyesen kerestem az interneten is, helyes vagy a teljes információkat találtam meg, a világon csupán 4 olyan helyszín van, ami ikerkráteres vulkán, vagy kialudt vulkán, és valamelyikben, vagy mindkét kráterben krátertó van. Az egyik az Egyesült Államokban van, Colorado államban, a másik Afrikában, és a harmadik a Csomádon kívül Antarktiszon. Viszont, hogyha azt nézzük, hogy a krátertavon kívül egy jégkorszak maradvány élőhely van, ez a Mohos-tőzegláp, amiben gyakorlatilag a jégkorszak végén növényzet és növényfajok maradtak fel. Az összesen 60, több mint 60 növényfajból 20 piros listás védettségnek örvendő, ritka és eltűnőben lévő növényfaj.
Hogy maradhattak fenn ezek?
Úgyhogy az egész Csomád belsőnek, de speciál a Mohos kráternek annyira hűvös a mikroklímája, és annyira specifikus a tőzeg és az általa biztosított élőhely, hogy ezek a növények képesek voltak fennmaradni. Nem tudnék pontos számot mondani, hogy mennyivel hűvösebb az átlag hőmérséklet a Mohos kráterben, de jó néhány fokkal alacsonyabb, mint a térségnek az átlaga, és ugye ha azt nézzük, hogy ez viszonylag magas hely, tehát 1000 méter fölött van, akkor az a néhány fok is jó hűvös időjárást biztosít, ami kellőképpen hűvös, nedves, savas ahhoz, hogy ezek a ritka növények, mint tőzeg rozmaring, vagy harmatfű, vagy egyéb ilyen érdekes máshol csak nagyon ritkán előforduló növényfajok jól érezzék magukat. És hogyha visszatérek az előző gondolatra, ha nézem, hogy ott a Szent Anatómi egy tökéletesen éppen maradt kráterbe levő krátertó, és a másikban egy jégkorszak maradvány élővel 80 hektáron egy tajga sarok tulajdonképpen, ilyen konstrukció a világon nincs.
A szárazság, ugye most száraz esztendők vannak, tavaly is az volt például nyáron, veszélyezteti a tószemek létét a Mohos-tőzeglába? Tudjuk, hogy van mennyi is? 7-8?
Ó, több van. Hivatalosan
a nagyobbak.
17 tószem ős krátertó maradvány. Ugye a Mohosnak egy külön története van, hogy hogyan lett a régi krátertóból a mai tőzegláp. 17 van tudományosan felmérve, ennyi van leírva, tehát hogyha ha valaki utána keres, akkor erről a 17-ről fog információt kapni. Igen. Viszont több van a 88 hektáros területen. A én személyesen egy olyan 22-nél jártam összesen. Azon kívül pedig ortofotón meg légifotókon jó néhányat azonosítottam be, ami még potenciális túlszem. Olyan 25 körül leteszem, hogy annyi még megmaradt az őstóból. És igen, a klímaváltozás, a felmelegedés, a szárazságok azonnali hatással vannak nem csak a tűzeglápra, hanem a Szent Anatóra is. Ugye mindkét helyszínt kizárólag a eső és hóli. Amennyiben kevés a csapadékunk, főleg a tavaszi, nyári periódusban, akkor a kiszáradás, a vízszintcsökkenés a tó esetében ez egy valós veszély. Viszont van egy érdekessége a helyszínnek. Annak ellenére említetted, hogy tavaly szárazság volt, és szinte azt mondhatjuk, hogy egész Európában. A helyi vízháztartás a Szent Anatónál és a Mohosnál gyakorlatilag észre se lehetett venni szárazságban. Érdekes komponens, hogy nem csak a bezúduló vízmennyiség, még egyszer hangsúlyozom, a csapadék formájában, tehát nincs patak vagy forrás, az csak egy komponens a vízháztartásban. Mivel, hogy párolgás révén távozik a mindkét helyszínről a víz, nagyon-nagyon fontos az égnek a felhővel való borítottsága. Minél kevesebb a direkt napsütés, és a mondjuk úgy az azonnali hőmérséklet emelkedés is, ingadozás, vagy magasabb hőmérséklet a kráterekben, akkor értelemszerűen kevesebb a párolgás. És ennek köszönhető, hogy bár tavaly jelentősen kevesebb csapadék érkezett, valahogy úgy sikerült, hogy sokkal több volt a borított tegünk, felhővel borított tegünk, és nem távúzott párolgás révén annyi víz. Nem evődött észre.
Igen, és hát a Szent Anna-tónál maradva volt egy népi hiedelem, ha idén megfürdök a Szent Anna-tóban, akkor Isten éltet, nem fogok meghalni. Ez most már néhány éve hát nem állja a helyét, ugyanis tilos a Szent Anna-tóban fürdeni. Miért kellett betiltani a fürdőzést?
A Szent Anna-tónak sajnos iszonyatos problémái vannak, amik kizárólag az emberi jelenlétnek, az emberi működésnek köszönhető. Nagyon-nagyon sokszor jelent meg az elmúlt években a sajtóban a vészharangkongatásunk a vízminőséggel kapcsolatosan. Többek között elég, hogyha csak Máté István professzor úrra gondolok, aki több mint 10 éve, 11-12 éve rendszeresen monitorozza a vízminőséget, és jelezte nyomatékosan, hogy a vízminőség katasztrofálisan romlik. Lehet, hogy ez egy erős szó, hogy katasztrofálisan, de szemmel láthatóan évről évre egyre rosszabb. Emiatt szükséges volt az, hogy a szárazföldön olyan intézkedéseket hozunk meg, amelyek mérsékelik azokat a hatásokat, amelyek a vízminőség romlását okozzák. Ez egy elég hosszú, bonyolult és komplex történet, de szomorú módon kizárólag az emberi hatáshoz köthető. Úgy indulása, tehát ahogy elindult, tulajdonképpen a tónak az iszonyatos nagy problémája az algásodás. Tehát az algásodás berobbanását és az algáknak az elszaporodását azt sajnos az ember okozta, és ugyancsak az ember fejelte meg, több mint valószínű, erre sajnos bizonyítékunk nincsen, azonnali. Viszont minden jel arra mutat, hogy hozva voltak a kárászok, amelyek megjelentek kb. Egy 8-10 évvel ezelőtt, amelyek aztán végképp mondhatom úgy
megpecsételték. Tehát ember által betelepítve szándékosan?
Több mint valószínű, hogy ez történt. Ha esetleg elmondhatom röviden, hogy az ország és az egész, hát azt is mondhatnám, hogy Közép-Kelet-Európa legtisztább tavából hogyan lett ma egy erősen eutrofizált, bealgásodott, zöld színű tó.
Egyébként akkor, ez nem a hőmérséklet emelkedése miatt is lehet?
Nincsen azonnali bizonyíték, nincs, hogy a klímaváltozás azonnali szerepet vállalna ebben a folyamatban. Értelemszerűen a nyári csúcsmelegek, amikor az átlagon felüli hőmérsékletek vannak, egy-egy lökést adhatnak. De a több éves adatsor nem mutatja azt, hogy a klímaváltozás azonnali vagy elsődleges hatású volna. Egyértelműen mindent is, székelyesen mondva, mindent is befolyásol a klímaváltozás. De alapvetően a tó esetében a szerves anyagháztartás az, ami felborult, és ami miatt zajlik ez a folyamat. Röviden, igyekszem röviden elmondani a történetet, mi nem tudtam, egy elég komplex dolog. Az emberi jelenléttel elsősoron iszonyatosan megnövekedett a szerves anyag plusz bevitel a tóvizébe. Azt tudjuk, hogy, vagy ha nem tudjuk, akkor most újra említem, hogy a tó az gyakorlatilag egy 20 hektáros vízakkumuláció, aminek nincsen betáplálása és nincsen kifolyása. Tehát gyakorlatilag vízcserélődés, mint a klasszikus tavakban, nincsen. És az önfenntartó képessége az egy nagyon-nagyon rövid táplálékláncnak volt köszönhető, és egy nagyon sérülékeny mechanizmus volt, ami kordában tudta tartani a természetesen bekerülő szerves anyagmennyiséget, az algapopulációt és a mellettük lévő létező egyéb élőlényeket. Ezt úgy kell érteni, hogy a kráterfalról beérkező szerves anyag, levelek, fenyőtű és egyéb növényi eredetű szerves anyagok, ezek ugye, amikor majd bekerülnek a tóvizébe, ezek elkezdenek bomlani, és táplálékanyag az algáknak. Az algáknak a természetes ellensége az első számú az zooplankton. Ez egy kis mikrorákocska, és ezen kívül pedig ott vannak azok a rovarok, amelyek az életük első ciklusát a vízben töltik. Kell gondolni a szúnyogra, szitakötőre, bizonyos légyfajokra, tehát minden olyan rovar, ami a vízbe petézik, vízben nő fel és elrepül. Gyakorlatilag ez a kategória volt felelős, hogy a szerves anyagot eltávolítsa a tóból. Ugye a víz az elpároló, de az csak víz, tehát az elhanyagolható, amivel együtt még esetleg elmegy. A zooplanktonok táplálkoznak az algákon, és a rovarok pedig elszállítják a fölöslegét. És ez volt egy nagyon rövid kis láncolat, amely évezredekig kristálytisztán tartotta a tavat. Tehát tudjuk azt, hogy még földrajzból úgy tanultuk, hogy 98%-os tisztaságú, nagyon enyhén mineralizált, savas kémhatású tó. Ahogy az ember megjelent vele együtt a plusz szerves anyag. Ezt most így lehet, hogy rádióban nem illdomos kimondani, de itt egészen konkrétan az ürülékre kell gondolni. És ezt főleg ugye a 90-es évektől errefele, mikor megjelentek az autók és a tömeges jelenlét a tópartján. Ez csak így zárójelben mondom, egy ilyen lineáris számítás semmiféleképpen nem tekinthető tudományosnak. Az rendelkezésre álló adatokból éves szinten 10-12 tonna szerves anyagot jelentett, ami kedvező anyag az algaszaporodásnak. És ez volt az első lökés, ami beindította a tónak az alga populációjának a szaporodását, ami első körben egy picit lassú folyamat volt. Aztán 16 tájékán kezdett szemmel láthatóvá válni az, hogy valami gond van a tóval. Megváltozott a színe, abban az időben a nyári algavirágzáskor bepirosodott, tehát emlékszem 16-ban ránéztem a tóra egy ilyen hosszabb periódus után, néztem, mi történt a tóval, a szintes fekete, sötét, kék tó vöröses, tehát ilyen bordó színe volt. Tehát akkor volt az első olyan pillanat, amikor már látható volt, hogy valami nincs rendjén a tóval. És aztán utána lépések során kiderült, hogy halak vannak benne. Aztán 18-ban, ha jól emlékszem, akkor sikerült beazonosítani, 18-ban, hogy kárászról van szó. És aztán még egy ugrás tovább 21-ben, mikor nem csak kárászt találtunk, hanem fejes domolykót is, ami tulajdonképpen az egyik mutatója, hogy több mint valószínű, hogy telepítésről beszélünk. Megjelentek a halak. A halak pedig kizárólag ezzel a rovar lárva kategóriával is táplálkoznak, és innentől kezdve felborult az az egyensúly, ami végső soron azt eredményezi, hogy az algák háborítatlanul szaporodnak. És ezért van az, hogy ma, ha ránézünk a tóra, szemnek gyönyörű szép az a zöld, a zöld kráterben ugyanolyan magasztos, gyönyörű látvány, viszont közel se olyan, mint 10 évvel, 15 évvel ezelőtt.
Évek óta tervezik, hogy bizonyos beruházásokat eszközölnek a Szent Anna tó környékén. Melyek azok a beruházások, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a térségben önök szerint, ami hát ugye változásokat hoz turizmus szempontjából is, vagy hozott már?
Hát elsősorban kezdeném azzal, hogy hogyan tekintünk mi a Szent Anna tóra, mert tulajdonképpen ez határozza meg részünkről a jövőképet, és ez adja azokat a lépéseket, amelyeket már most valósítunk meg is, és a jövőben fogunk megvalósítani. Tehát egyértelműen mi a Szent Anna tót annak az értéknek látjuk, amit az imént felsoroltam. Világon egyedülálló érték, ami évszázadok óta Székelyföldnek a büszkesége. Egy olyan kincs, egy olyan érték, amit hát nem is tudok szavakot találni, hogy mekkora felelősség és mekkora felelőtlenség volna elherdálni azonnali érdekeknek a mentén, legyen az turizmus vagy bármi egyéb. Mi most, hogy modern szóval éljek, akár úgy is lehet mondani, hogy természetmúzeumként tekintünk rá, de alapvetően egy olyan ökocentrum, egy olyan helyszínként, ahol azon kívül, hogy megtapasztaljuk ezt a csodát, tanulhatunk mindarról, ami létrehozta ezt a helyszínt. Vulkánokról, hidromechanikáról, ha úgy tetszik. Tehát olyan információ halmaz, ami a látogatáson túl és a természet kimélő kikapcsolódáson túl az embernek a növekedéséhez vezet. És tulajdonképpen ennek a logikájában kezdtük el 2019-ben a kezelést, és tesszük évről évre és hónapról hónapra lépéseket. Tehát gyakorlatilag abba az irányba haladunk, hogy az egész ikerkráter belső egy egységes, mondjuk úgy entitásként, vagy egy egységes elemként jelenik meg, amelyhez szükségesek azok az ökoturisztikai infrastruktúrák, amelyek egyik felül nyújtják ezt a látogatói élményt, meg tapasztalat, meg tudáshalmazt, amit az ember elsajátított a területen, és egyben kiméli ezt a területet. Tehát egyértelműen, mint helyszín kráterbelső, bakkancsos, gyalogos, természetbe egybeolvadós helyszínként tekintünk. Ami már megvalósult, és ennek a logikának a következménye, kezdeném elsősorban a legfájdalmasabbat, a fürdőzésnek a betiltása és a piknikezésnek a tópartján, ami nem csak a tó érdekében, hanem a turistának az érdekében is volt meghozva, és esetleg, hogyha később erre kitérünk, akkor értelmet nyer. Egy kulcsszót mondok, medve, és annak a veszélye. Tehát a kráterbe való lehajtás. 18-ban hozta meg Hargita megye tanács a döntést, hogy az utolsó útszakasz közforgalom előtt el van zárva, tehát ez nem egy önkényes döntés, hogy Pró Szent Anna Egyesület vagy a Lázárfalvi Közbirtokosság felébredt és azt mondta, hogy mi úgy gondoljuk és így lesz, tehát ez egy sokkal tágabb és mondjuk úgy magasabb szintű döntésnek az eredménye, amit egyértelműen örömmel fogadtunk. Továbbá tavaly adtunk át egy szerintem nagyon hangulatos, biztonságos rövidítő ösvényt. Tudjuk azt, hogy az előző évtizedekben volt egy rövidítő, ami gyakorlatilag a menedékháztól egyenesen megfutamodott, és hogyha valamelyik fa nem fogott meg, akkor a kápolnánál álltunk meg. Azt most kiváltottuk a kilátó fele egy szerpentines ösvénnyel, ami nem csak azért szerpentines, hogy kényelmes legyen járni mindenféle korosztálynak. Tudjuk azt, hogy ha a szerpentinen megyünk, akkor többnyire vízszintes formában megyünk fel a hegyoldalon, de ennek azon kívül van egy nagyon, nagyon erős tókimélő szerepe is. A szerpentinek a vízfolyásra gyakorlatilag merőlegesen vannak, és a nagy esőzésekkor bezúduló hordalékos esővíz folyása egyik felül lassul, meg másik felül a kialakított járófelület az szűri. Tehát gyakorlatilag, amikor már nem is bezúdul a kápolna fele, hanem beérkezik N plusz egy lépcsőn lefele, a hordalékot, amit az erdőből hozna, azt lépcsőnként az ösvényen úgymond le is rakja. Ez volt, ami tavaly. Idén még nincsen teljesen kész, de már használható állapotban van a mohos tőzeglábban vadonatúj egész hosszában pallóra helyezett tanösvény, ami kemény fából készült, akkor a felületekkel a két látogatható tószemnél, hogy akár egy busznyi csoport is kényelmesen elfér, körbeöleli az első tószemet és a második tószemnél egy picit hátrább hoztuk biztonsági okokból. Érthetőbb lesz az idegenvezetés például, és nem lehetetleníti el, de jó erősen jelzi azt, hogy ez az emberes felület, és minden ezen, ami az 1 méter 10 centi szélességen járó felületen kívül van, az egy olyan érték, amihez nem nyúlunk hozzá. El van emelve 40 centivel a tőzegmaha szintjétől. Élmény szintén egy kicsit olyan, mintha levegőből látogatnánk a tőzeglápot. Ezen kívül zajlik a látogatóközpontunknak az építése. Most már ott tartunk, a struktúra az készen van, az építő a tető szerkezetnek, a zöldtető szerkezetnek a kialakításával foglalkozik. Az a látogatóközpont lesz az az elsődleges információszerzés pont, ahonnan majd indul a látogatás. Ennek a logikája az, hogy amikor megérkezik a látogató, akárhonnan a világból, rendelkezik avagy nem, valamiféle információval. Hasznosnak látjuk azt, hogy mielőtt kimenne a Szent Anatóhoz, vagy a mohos tőzeglábba, előtte tanuljon egy picit a helyszínről, hogy már azzal a gondolatsorral menjen ki, hogy nem akármilyen helyszínen jár. És akkor ez a, mi úgy hívjuk, hogy tudásközpont. Egy a legfontosabb elemeit emelném ki, egy kiállítótér, ahol ezeket az információkat egy olyan edutainment üzemmódba, hogy látványos, interaktív, élvezhető, tehát nem szeretnénk egy ilyen nagyon, nagyon statikus, klasszikus felállást, nagyon remélem, hogy sikerülni is fog, az alaksorban egy vetítőteremmel és értelemszerűen a turistákat kiszolgáló infrastruktúrával, mellékhelyiségek, tudjuk, hogy ez iszonyatos probléma nem csak nálunk, hanem bárhol máshol, és akkor értelemszerűen a régi menedékháznak a helyén a klasszikus vendéglátó egység, étkező terasz, gyerekeknek egy interaktív park, és ez kiegészül majd egy körülbelül 10 kilométeres tanösvényhálózattal, a kráterbircen, leszállókkal. Tehát gyakorlatilag aki szeret a természetben lenni, nem csak a két helyszínt tudja meglátogatni, akárki fog tudni sétálni információkkal kísérve a Nagycsomádra, vagy a Tárcacsúcsra, vagy a Kiscsomátra, vagy az Ördöglikről lenézhet Tusnád fürdőre például.
Mai meghívottam a ProSzent Anna Egyesület vezetője, Dósa Elek Levente, telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740-274-165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi.ro. Van még néhány percünk a műsorból, amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Ildikó írja, jó napot kívánok, szabad, ajánlott, veszélyes-e gyalog Tusnádról átmenni a tóhoz? A szabadnak szabad, ajánlottnak ajánlott, és veszélyesnek.
Igen. Ez körülbelül... Röviden összefoglalva. Ezt kiegészíteném azzal, hogy annak ellenére, hogy mindenféle rémhírek terjengenek a medve szituációról, és igen, a medve az egy veszélyes csúcsragadozó. Ha a kellő óvintézkedéseket megtesszük, illetve lelkiekben is fel vagyunk készülve arra, hogy medvés területen vagyunk, akkor jó eséllyel esélyt se adunk a találkozásra. Ez azt jelenti, hogy eleve lelkileg olyan lelki állapotban vagyunk, hogy úgymond nem készülünk a vele való találkozásra, hanem tudatában vagyunk annak.
Nem lepődünk meg, ha pontosan látjuk, ugye? Vagy nem, hogy nem lepődünk, nem ijedünk meg.
Ez azért fontos, mert hogyha találkozunk vele, akkor higgadtabban tudjuk lereagálni a szituációt, és ez egy nagyon-nagyon fontos komponens a medve találkozásnál. Hogyan reagálunk, és hogyan viselkedünk. Egyébként, ha jelezzük a területen a jelenlétünket, ez nem azt jelenti, hogy az erdő csendjét kell zavarni és üvöltözni, de hogyha társainkkal beszélgetünk, vagy időközönként egyet-egyet kúrjantunk, kopogtatjuk a fát, valamilyen zaj csapunk, hogy gyakorlatilag a medve számára is érthetően el tudjuk mondani, hogy Mackó Jani, itt vagyunk mi is, nem szeretjük egymás társaságát, te se a miénket, és mi se a tiédet, kerüljük el, a medve el fog menni onnan. Nem látok azonnali veszélyt az erdei ösvényeken. Ha objektíven nézzük a híradásokat, igen kevés az a szituáció, amikor olyanról hallunk, hogy az erdőben békésen túrázó találkozott a medvével, és az bármit is tett.
Valahogy ugye az ember mindig kérte a pofont, amikor ugye baj lett a medvével. Egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a meghívottat. Igaz, a medve nem játék, ahogy szokták mondani, ugye?
Igen, ezt még lehet folytatni, de most azt nem mondjuk a többi részét. Igen, hallgatjuk.
Igen. Én voltam ott a Szent Anaton, elég sokszor, mert körülbelül háromszor, de láttam, mikor a fürdőzők bekenték magukat a napolajjal, és belementek a vízbe. Ez is lehetett a végeredményben probléma, hogy ugye a víz megézés. És akkor van ott a láb, ahol van egy olyan virág, amelyik a léz reaktál, és elfogy az a virág. Azt nem tetszett mondani.
De igen, mondta.
És van még egy, mentem a Hargita felé, gyalog Kápolnásfaluból, ott is volt egy kráter valamikor, de most már teljesen be van nőve, teljesen fenyőfák vannak, de gyönyörű az a látvány, ami látszik az a kráter. Ennyit akartam. Tetszik megnézni azt a krátert majd aztán, jó ér, mikor van ideje. Jó?
Köszönöm szépen, hogy meghívott.
Igen, tehát a fürdőzési szokásuk. Nagyon rövid volt az idő. Annyit mondanék csak el, hogy a mindenféle, én azt szoktam mondani, kenceficet, tehát mindenféle védőszer, olajos, zsíros, piperecik, az a tónak a vizén egy mikrofilm réteget képez, ami tulajdonképpen üvegházhatású. Tehát gyakorlatilag úgymond lezárja a vízfelületet, és igen, ez is egy komponens a vízminőség romlásnak. Ami pedig a krátert illeti, azzal egészíteném csak ki, hogy az egész Hargita hegység az vulkanikus hegy, hegyvonulat, és igen, van tőzegláp Fenyőkúton, van tőzegláp a Szent Imrei büdösben is, a Lucsról beszélek, meg a Fenyőkúti tőzeglápról. Ami különlegessé teszi a mohost, az, hogy a kráter tóból alakult ki. Mindaddig, amíg a Lucs és a Fenyőkútnak eredetében más a története. Egyébként igen, tajgaszerű képződmények azok is. A régi, tehát a vulkanikus helyszíneken ezeknek a kialakulása nem egy ritka dolog. Ami különlegessé teszi ezeket a helyszíneket, ez pontosan az a helyi kis mikroklíma, ami megengedi, hogy ezek a növények fennmaradjanak, és a húsevő növény az a harmadfű, Drosera, amiből háromféle is megtalálható tűzeglábba, a kereklevelű, a Drosera rotundifólia, a hibrid, a hosszúkó levelű, az obováta, és van leírásokban anglika is. Mint említettem, a kereklevelűt is, a hosszú levelűt, azt a tanúsvény mentén is meg lehet figyelni.
Még egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok!
Tessék mondani!
Lehet még egy szaszonyája, a medve a két éső. Hogy miért kell védeni ennyi, és miért nem járt kijönni őköt, hogy mindenütt hallom a rádióban, a medvék támadták meg az embereket. Köszönöm, meghallgattam a rádióban.
Igen, viszont hallásra.
Igen, miért kell védeni a medvéket? Azért mert ők is ugyanolyan élőlények, mint bármelyik másik, és sajnos úgy állunk, hogy Európában, európai szinten kevés medve van, és emiatt védett státusznak őrvendenek, igen, tehát védeni kell őket, hogy ne haljanak ki. Az egy ilyen nagyon szerencsétlen felállás, hogy itt Székelyföldön, meg Erdélyben rengeteg medve van, amit így igaz, hogy ha csak a szűk területünkre nézünk, akkor annyira nem kéne védeni őket. Viszont a medve probléma az egy nagyon komplex. Itt mindig úgy kéne a dolgokat kezelni, hogy is, mint elvileg bárhol, bármivel. Természet is, és medve is. A medvének ott a helye az erdőn, az embernek ott a helye a településen. A kettőt nem kellene vegyíteni, és igen, ott, ahol problémás medve van, ott be kell avatkozni, aki pedig fél a medvétől, akkor azt mondom, hogy nem kell felvállalni azt, hogy kimenni a medvék közé. Nagyon komplex kérdéskör.
Igen, időnk erre már nincs. Ildikónak adósok maradtunk azzal, hogy ajánlott, illetve szabad-e felmenni gyalog Tusnádfürdőről, körülbelül mennyi időt tart, és azt hogy mondjuk el, hogy a határfogadótól, ha indulunk, ha ott hagyjuk az autót, akkor valamivel könnyebben fel fogunk jutni a tóhoz. Mint hogyha a Tusnádfürdővárosból indulunk.
Igen, rövidebb az az ösvény, de egyébként több nyomvonal van, amin meg lehet közelíteni gyalogosan a Szentanatot. Igen, igen. Például a határfogadótól a piros, vagy elnézést, kék sáv a jelzés. Amennyiben helyesen emlékszem, egy olyan másfél órás a határfogadótól.
Nyugodt
tálca alatt, igen, a tálca alatt, az kimondottan a tóhoz érkezik, Tusnádfürdőről két ösvény is indul, bálványos felül is meg lehet közelíteni. Igen, ajánlott sétálni, említettem a megfelelő óvintézkedésekkel a területen, ajánlott egy medvespré az embernek az oldalán, vagy könnyen elérhető helyszínen, amennyiben tényleg valósan szorul a helyzet, hogy úgy mondjam. Egyébként én csak azt tudom tanácsolni, hogy nem kell ettől félni. És javaslat szinten, amennyiben nem helyi az illető, mindig érdemes bejelentkezni vagy a szállásnál, vagy egy ismerősnél, hogy na, elindultam ezen az ösvény, nem csak a Szentanatos, bárhol hegyen, és ha tudják azt, hogy 3 órás az az útvonal, 3 óra után úgymond visszacsekkolni, hogy megérkeztem, minden rendben van, akkor az illető tudja, hogy volt-e probléma az útvonalon vagy sem. Ha pedig volt, nem érkezett meg 4 órán belül a helyszínre, akkor lehet segítséget kérni. Hegyi csendőrség, hegyi mentő, stb. De ezek már ilyen általános túrázási jó tanácsok.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autovolán sofőriskola. Autovolán. Tanulj meg biztonságosan vezetni.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam a Pro Szent Anna Egyesület vezetője, Dósa Elek Levente volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Én is köszönöm a meghívást.